szeretném neked úgy megköszönni, hogy felénk nyújtottad irgalmas kezed, és köszönjük, hogy ezért lehetünk a követőid. Köszönjük, hogy ezért tapasztaltunk meg annyit szóra, hogy segítettél. És hálásak vagyunk, hogy a reggeligi hirdetésben is arról szóltál, hogy mi is kinyújthatjuk kezünket, és ezáltal rajtunk keresztül is munkálkodsz. Szeretnénk arra kérni, hogy lehessünk mi is olyanok, mint a tanítványaid voltak annak idején. Hadd meglünk is, hogy tudjunk téged képviselni. És kérünk arról, hogy mint közösség is tudjuk ezt tenni. Áld meg azokat a társainkat, akik bármi miatt nem lehetnek most velünk, akik külföldön vannak, vigyázz rájuk. És kérünk, hogy amikor az igékről beszélgetünk, akkor hadd érthessék meg az üzenetét. És egész cselekedni is azt majd. Amen. Korintusi gyülekezethez írt első levél, 6. rész. Első 8 versét olvasom, ez a tegnapi ige szakasz. Van közöttetek jogász? Jó, szuper. Abi nincs itt. Igen, nagyon jó. Akkor majd segítesek itt. Teres dolgokról lesz. Szóval 1 Korintus 6, első 8 vers. Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok, hogy a szentek a világot ítélik meg. És ha ti ítéljétek meg a világot, méltatlanok vagytok a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem hogy életszükségre való dolgokat? Azért, ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, akik a gyülekezetben legalább valók, azokat ültessétek le. Megszégyenítésetekre mondom, hát nincs köztetek egy bölcsember se, aki ítéletet tehetne az ő atyafiai között, hanem atyafi atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt. Egyáltalán már az ő gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást, miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak. Akkor te voltál már bíróságon?
Igen.
Dolgozol is már, vagy még tanul?
Már dolgoztam, de nagyon messzű dolgoztam.
Ja, értem. És ti tanultatok az ókori bíráskodásról?
Igen.
Akkor segítsél. Nem, az esetleg arról tanultatok-e, hogy a Izrael népe között hogyan volt a bíráskodás?
Nem? Hát én a szakdolgozatomat abból ért, hogy itt a rendőr is a primitív
népeknél. Na, oké. Okay. akkor tényleg ezt már mondanád?
Hát,
tehát rövid tárgyalatot.
Úgymond a primitív népeknél úgy ítélkeztek, hogy az idősek voltak. Igen? A döntőbírók, és őket kiültették egy pulpitusra, azzal jelezték, hogy ők azok, akik eldönthetik a vitákat, és meghallgatták mind a két felet, és ők a tapasztalatok alapján döntöttek, és mindenkinek el kellett fogadni. De nagyon érdekes volt az eszkimó törzseknél, ott énekversenyt rendeztek. Ki kellett állni, és mindenki versben is elénekelte a... Tehát tulajdonképpen ez egyrészt a törzs döntött, és egyrészt ez egy törvényközési folyamat is volt, de másrészt ez volt nekik a show része. Mert akkor mindenki, tehát ez egy szórakozás is volt, és mindenki elénekelte a panaszát, és utána ott pedig a nép döntött, vagy a törzs, aki hallgatta a panaszt.
Nagyon jó. Hú, akkor félek a keresztények is primitív népekhez tartozhatnak. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus nagyon köszi, és majd ha van hozzászólásod, kérek mondja nyugodtan, fiam, emlékeztek, hogy Jézus mit mondott, hogy ha valami probléma van, akkor a keresztény közösség ugyanoldja meg problémát? Ha vétkezik ellened a te testvéred, akkor mit csinálj? Máté 18, na, tehát ha... Tehát szólj neki, beszélnek vele.
Utána nem hallott el, akkor legyen majd egy testvér.
Két testvér, igen. Két vagy három.
Hat.
Vagy ez egyet vagy kettőt, bocsánat.
Utána
a gyülekezet oldja. Eximuknál. Tehát ha nem hallgatnád, akkor vegyél magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanúvallomásával erősítessék meg minden szó. Ha azokra se hallgat, mondd meg a gyülekezeteknek, ha a gyülekezete sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a Bogány Csabán szedő. Hogy itt nem mondja azt, hogy most mit csinálj utána vele, csak azt mondja, hogy hogy tekints rá. De akkor itt is az, hogy gyülekezett. És ez és a zsidóságnál is így volt, hogy, hogy ha pedofilek voltak, nem súlyos bűnügyek, hanem itt, ahogy a Károlyi fordításban így van, hogy élet szüksége való dolgok felől. Tehát nem tudom, most ilyen példát mondanék, hogyha mondjuk esetleg a örökösödési kérdésben valamelyik, tehát két hívő ember a korintusi gyülekezetben örökölt valamit, és akkor az egyik ő kevesebbet kapott, vagy többet, és akkor ezzel kapcsolatban ment a vita. Tehát nem gyilkosság vagy ilyesmikben. A rómaiak megengedték Izraelnek is azt, hogy, hogy az ilyen kevésbé súlyos peres ügyekben maguk ítélkezzenek, és ez a keresztény közösség is ugye elvileg így ment. És az, nem tudom, hogy olvassátok-e a korintusi levelet, de az ötödik részben kifejezetten egyházfegyelmi kérdés van előttünk, hogyha valaki nagyon súlyos bűnkövet el erkölcsileg, akkor a gyülekezet közössége ezt mondja ki, és addig, amíg, tehát ha nem hajlandó megváltozni, akkor addig ki is kell zárni a gyülekezet közösségéből, persze aztán visszajöhet, ez majd a második levélben Pál apostol bátorít a szavaiban elő is jön. Tehát a gyülekezet intézen el mindent, és nekem önmagában furcsa az, ez a probléma, amit itt az apostol fölvet, hogy ugye itt Isten kijelentése van előttünk, tehát az Úr mondja, amit mond itt az apostol, nem csak az ő hasraütéses szava, hogy Isten kijelentése az ötödik részben azt mondja, hogy bármilyen gond van ilyen súlyosabb, akkor a gyülekezet közössége intéz el, és az, az el is van intézve. Itt pedig viszonylag kisebb gond, és én úgy gondolkoznék magam fejével, hogy hát itt még nem lehet akkor a gyülekezet közösségének valamit intézni. Eleve már. És nem ez van. Mondom nektek, ez furcsa, és ennek most nem is tudok váltani.
De miért nem ez van? Tehát amikor azt mondja, hogy ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcsön, kikössel.
Hát az, hogy nem ez van, hogy, hogy az apostol kérdéseiben azt érzem, hogy, hogy már ott vannak a bíróságon. Tehát mentek a hívők a bíróságra. Tehát így, hogy a, érted, hogy, hogy két hívő ember a gyülekezetből már a bíróságra ment. Most vagy eszükbe se jutott, hogy mit csináljanak, tehát hogy az Úr Jézus mit tanított, de az is látszik a történetből, hogy, hogy az apostol egész gyülekezetet megszólítja, hogy ez benneteket is érint, hogy ez van. Azt mondja, megészel-e valaki közületek, tehát látszik, hogy valószínűleg ez gyakorlat volt a gyülekezetben. Az egyik kommentárban azt olvastam, hogy, hogy talán Korintusban szerették is az ilyen jogi vitákat. Ezt nem tudom, hogy igaz, csak a kommentárban így olvastam, hogy, hogy mintha Korintusban szokás lett volna az, hogy, hogy ilyen nyalánkságoknak számítottak a különböző jogi szekedések, és azon élmény szintbe ment, ahogy most te is mondtad, ahogy Pinti népen esetleg. És az is lehet, hogy ez is a háttere volt. Majd a gyülekezetről, amilyen jellemzők vannak, látszik, hogy a korintusi régi életük, régi gondolkodásuk, régi életgyakorlatuk újra meg újra kísértette. És akkor ezt látjuk, hogy Petrus ügyben nem a, az Úr Jézus által megszabott rend van, hanem egészen más, ami világi szempontból jogosnak tűnő, hiszen menjünk a bíróságra, és a bíró mondja ki, hogy, hogy kinek van igaza. És ha belegondoltok, ráadásul, ha hívők vagyunk, akkor még jó is, mert a bíró az nem hívő, ahogy halljuk a történetbe, tehát őt nem befolyásolja azt, hogy valamelyik hívő testvérét jobban szeretné, és akkor ő neki hozom a pozitív döntést. Az egésznek a háttere, tehát egy ilyen gyakorlat. És Pál apostol egy esetet is felemlít. De ez valószínűleg nem egyedi volt, sőt szinte biztos. És azt szeretném megkérdezni, most megint kérdezek, hogy szeretek kérdezni, hogy az apostol, ugye látszik, hogy semmiképpen nem ért egyet ezzel a viselkedéssel, az apostol milyen pozitív értéket, tanítást mond a korintusiaknak, a hívőknek, amit szembeállít az az gyakorlattal. Mit olvastunk itt? Mi az a lelki érték, mi az a keresztény értékrend, ami szembeállít az apostol azzal, hogy, hogy két hívő elmegy pereskedni egy világi bíróság elé. Ez az egyik. Igen, tehát van egy vagy másfajta lehetőség is lenne nektek, erkölcsileg. Hát még, ha úgy érzitek, hogy föl kell még egyszer olvasni, felolvasom szívesen, de ha nem, ha első alás is lehetett hallani. Tehát az egyik a viselkedés. Majd gyorsan felolvasom. Merészel valaki ti közületek, ha feles dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykedés, nem a szentek előtt. Nem tudjátok, hogy a szentek a világot ítélik meg. És ha ti ítéltek meg a világot, miért akarok vagytok a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem, hogy életszükségre való dolgokat? Azért, ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezésetek, akik a gyülekezetbe legalább valók, azokat ültessétek le. Megszegényedésetekre mondom, hát nincs köztetek egy bölcsember, se aki ítéletet tehetne az atya fiai között, hanem atya fiával törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is gyarlóság ki bennetek, hogy törvénykeztek egymással, miért nem szenveditek inkább a bántalmazást, miért nem tudjátok inkább a kárt. Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak. Tehát az egyik ez, hogy elszenvedni inkább. Igen, a negyedik vers a görögben úgy van, lehet felkiáltó jellel, ponttal, vagy kérdőjellel. A vége. Neked hogy van, olvasod?
Na tehát hétfőn,
amikor
pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak, hogy
elkezdődik. Igen.
És nálam kérdőjel?
Pont van nálad is?
Nem, nálam kérdőjel.
Azért, tehát kérdőjel.
Ez itt úgy tűnik,
az ősi szövegben úgy mondom, lehet felkiáltó, kérdőjel, vagy pont. A lényeg, hogy az apostol azt mondja, hogy valakik, akik kevésbé köztiszteletre méltóak a gyülekezetben.
Eszembe ez a fordítás, én úgy értettem eddig, hogy ezzel is azt kéri számom, hogy olyan, hogy intergéznek az, mert semmi a gyülekezet előtt, tehát akár kívül.
Igen, igen. A magyarázatos tárgyaliban, meg a magyarázatos külfordítás a Bibliában ezt hozza, hogy lehet, hogy az apostol hitetlenekre gondol, tehát a hitetlen bíróra, de az is lehet, hogy azt mondja, hogy ilyen igényben, amiben ti pereskedtek a hitetlennek előtt, a legképzetlenebb hívő testvéreitek is simán tudnának ítélni, és miért nem ezt csináljátok. Kéne fogadjátok el, hogy tehát a görög szöveg, ugye az csak nagybetűkből állt az ősi szöveg, és nem tudják a írásmagyarázók, hogy itten kérdőjel, pont vagy felkiáltójel legyen, és akkor annak függvényében, hogy mi van, milyen lehetőség van, vonatkoztatható erre. De a lényegen nem változtat, hogy itt is számon kéri, hogy olyan, tehát mindenki az a lényeg, hogy olyan emberek vannak a képben, akik lehet, hogy hitetlenek, vagy lehetnének kevésbé tudósok, nem kéne jogásznak lenni, simán tudnák ők is dönteni. Na de a kattélyek vissza arra, hogy tehát volt ez az elkölcsi, hogy mi nem szemeditek a kárt. De mit mondott még az apostol? A pereskedéssel szemben. Milyen elkölcsi vagy bibliai értéket? Nem tudjuk. Nagyon túlvilágít, figyeljetek. Tehát, ha nem tudjátok, hogy a szentek a világot ítélik meg, és ugye, hogy benne vannak azok, és hogy pereskednek ők a szentek, tehát a hívők. És ha ti ítélitek meg a világot, miért ott vagytok a legkisebb dolgokban való ítéletre? Tehát arra ott, amikor az Úr Jézus eljön, Jézus maga is beszélt erről, meg az Úrszentség jelentését tudjuk, hogy eljön az Úr Jézus, akkor a hívők is ítélnek. Együtt az Úr Jézus az ő népével együtt tartja az ítéletet. Itt most van. De ez a tegnapi ige rész. Tehát még angyalokat is ítélünk. Tehát hát ezeket kérdezem, hogy azt mondja, hogy képtelenség, hogy peres idegben vacakoltok a nem hívő bíró erőt, mert nem méltó hozzátok, tehát ti annál sokkal nagyobb dolgot fogtok velem együtt csinálni. Angyalokat ítélni. Ha belegondoltok, az angyalok azért nagyobbnak tűnnek mindig, mint mi. Mert a sátán, ugye amikor kísért és elbukol, úgy tűnik, hogy ő az erősebb. Hála az Úrnak, hogy nem, csak úgy tűnik. Tehát angyalokat fogunk ítélni, tehát ez is hihetetlen magasztos feladat. Azt mondja, ha azt néznéd, mert ugye ők a életszükségre való dolgokban való pereskedéssel foglalkoztak, és azt mondja, ha csak azt néznétek, hogy milyen jövő vár rátok, amikor az Úr eljön, már méltatlan az, amit csináltok. A pereskedés azért zajlik, mert történt valami a múltban, amit nem tudtak megbeszélni egymással a két hívő testvér, és akkor odáig fajult a dolog, hogy elmentük a bíróság elé. Azért jobb esetben Magyarországon is nem egyből a bírósággal kezdjük. Bár ma már lehet ilyen is talán. De valami baj van, akkor egyből a bíróságra. De nem ez szokott a jellemző. Mi van még, ami? Vagy mondjam én akkor, és akkor nem kell szembennetek? Tehát az egyik, hogy angyalokat fogunk ítélni, világot fogunk ítélni, és ez a jövő. A másik azt mondja, és most itt szeretném úgy mondani, hogy még a legképzetlenebb hívő testvér is képes arra, hogy a gyülekezet közösségében hozzon egy jó döntést. Tehát neki ez nagy képzettség. Mert Jézus ugye azt mondta, ha vétkezik az atyád fia, szólj neki is, de ha nem hallgattál, akkor vegyél magad mellé egy másik testvér. És ott nem mondja, hogy a legképzettebb jogász, hanem bárki. Mindegy. Mert az Urat képviseli. És azt mondja, hogy ahelyett, hogy a nem hívő bíróságon vacakolnál, a peres dolgodban, inkább a gyülekezet közösségébe kellene ezt intézni. Mert még a legkisebb, legkevésbé bölcs hívő is tudná ebbe dönteni. És az egésznek pedig a negatív kicsengése az, hogy olyan dolgokon pereskedtek, ami, ha azt nézik, hogy az Úr kicsoda, mert hogy ti kivagytok, meg a gyülekezet kicsoda, akkor nem méltó. Tehát apró dolgokon pereskedtek. Apró dolgokon. Csak mondok egy példát, hogy érezzétek, hogy azért nem tűnik ez a naprónak, mert mondjuk, hogyha hívő testvéreim az örökségből ki akarnak hagyni, hát akkor azért mégis csak menjük a bíróságra, nem is? Márki, nekem jogom van. Vagy ha csak 1000 forintot akarnak külön elvenni, vagy 10 000-et, az már kicsit szebbnek hangzik, vagy 100 000-et, ha most pénzbe vagyunk. De mivel azt mondtátok, hogy egyik közösen volt mi bíróságon, ebből azt következtetem, hogy ti még nem pereskedtetek hívő testvéddel. Igaz? Reménység szerint. Tehát ne is van, ne is kelljen. És itt szeretném akkor folytatni, hogy van és lesz nekem is nagyon drága őszintén ebben az igében. Nekem a 7.-8. vers, ami nagyon fontos lett. Azt olvasom még egyszer. Egyáltalán már az is gyarlóság ki bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást, miért nem tudjátok inkább a kárt? Sőt, ki okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak. A perlekedés oka az adott, hogy élet szükségre való dolgokban két hívő ember összeveszett. És akkor itt már szeretnék személyesebb lenni. Vesztél-e már össze Sámuel egy kis barátoddal? Valami dolgon, apróságon. Hogy haragudtál-e már rá, ha nem is vesztetek össze, hogy oda nem tudod, hogy haragudtál-e már valamelyik Sámuel egy kis barátoddal? Vagy csak fele barátoddal, mert azért nem barátod, mert haragudtál rá. Na volt-e már ilyen, hogy haragudtatok? És annak megvolt a jogos oka. Mert valami olyasmit csinált, ami miatt jogosan haragudtál rá. Nem vétkeztél, mert ugye ezt az igét tudjuk, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezz. Tehát a haragodat vitted az Úr elé, de haragudtál rá. Mert valami olyan hülyeséget csinált. Én ezt mondtam már sokszor nektek, hogy én a haragot mindig magam igyekszem elrendezni, mert hogyha kijönne belőlem a harag, akkor izengő vadállat lennék szerintem. Tehát érdemes. A cikli az, és akkor tovább kérdezek, volt-e már olyan, hogy nem bírtál mit kezdeni a haragoddal? Megláttad azt a barátodat, vagy fele barátodat kicsin gyülekezetbe? Végül egy beszedőt, hogy mit csinált veled, vagy mit csinált neked. Nem mindig múlik el az a rossz érzés, ami ott van bennünk egymás ellen, hogyha megbánt, vagy valami rosszat csinál. Elloptam a mobiltelefonomat. Ilyen persze nem lesz, nem a mobiltelefon, hanem a laptopon lopja el, de ellopta a mobiltelefonomat, és hát ő kiderült, hogy ő ilyen, tehát ő lopós. És ha megyünk vele egy csendet, most azért mondok ilyet, mert remélem, ilyesmi sose volt, csak ha a csendességre megyünk, akkor azért figyeljünk oda, mert őről tudjuk, hogy milyen. Majd ismerjük a megtérés előtt életét, és hát azért ottan voltak uncsutságok. És most akkor nem akarom fokozni, csak a lényeg az, hogy ez az igaz arra figyelmeztetés, amit mondtál, én el szeretném majd nagyon kapaszkodni, hogy amikor én jogosan, tehát én vagyok, akit a nem hívő bíró biztos, hogy támogatni, és nekem van igazam. Tehát nem azzal, hogy egy bizonytalan helyzet, én tudom, hogy nekem van igazam, nekem jogos az, amit gondolok, érzek. Tehát most korintuzó vagyok, én vagyok az a hívő, akit a hívő testvérem bántott, kárért, valamit ellopott tőlem, elcsalt, csellel megfoszt. Ez a kifejezés van az őszintén. Csellel megfoszt. És ezt manapság könnyen lehet csinálni. Valamit úgy csinálok, mint hogyha, és a másiktól el tudom csenni. Tehát csellel megfoszt. És akkor az a kérdés, hogy akkor mit kezdjek? Mert ő nem változott meg, vagy nem is akar megváltozni. És lehet, hogy végigfuttathatnánk ezt, hogy akkor vegyek magam mellé valakit, gyülekezetet is, tehát ez a gyülekezeti fegyelmezés lenne, de most nem erről van szó a történetben, hanem hogy te már akkor, amikor valami történik veled, és a másik okoz bajt, és a legszívesebben menni a bíróságra, hogy akkor mit kell csinálni. Itt a Pál ebben a tanácsot általánosan. Tehát ez a tanácsa már általános. A helyzet az konkrét lehetett, egy személyről van szó, de amikor tanít, akkor az egész gyülekezetet megszólítja. És masszívan tanácsot ad. És hagyd mondjam nektek, ez egy nagyon nehéz ige. Tegnap mondtam, tegnap a biztosi munkatársak együtt voltunk, és nagyon röviden ezt az igét felolvastam, és tényleg pár mondatot mondtam, és azt elmondtam, hogy nekem volt egy olyan helyzet, amikor hála az Úrnak egy olyan kérdést tettek fel nekem, egy hívő testvére tett fel egy kérdést, hogy a nem hívő testvére hogyan zárta őt ki a örökségből. És ez nem kevés pénz volt. És azért adtam hát az Úrnak, hogy nem azt mondta, hogy hívő testvére. Az cikő lett volna. Nagyon. Nem mondom, hogy én milyen vártattam, csak elmondtam nektek, hogy nekem az könnyebbség volt, hogy egy hívő barátom testvérem sírva mondta, hogy bántok vele, és most mit csináljon, menjen a bíróságra, harcoljon a jogaiért, vagy ne, mit csináljon. Mert tudta, hogy a testvérei, akik ugye nem hívők, miért zárták ki, mi volt az oka, meg mi van a hátterében. De ott nem ez volt. Tehát sokkal nehezebb van nekem, hogy akkor lehet van, amikor két hívőről van szó. És az igen nagyon nehéz, mert valahogy az jön elő, hogy lehet, hogy valami nagyon nagy kár ér, és mégis nem biztos, hogy az a feladat, hogy menjenek pereskedni a bíróságra. Pedig jogilag megtehetjük. De azt mondja Pál, ha két hívőről van szó, akkor az már nem csak az a kérdés, hogy mi a jog, hanem azt mondja, hogy ez a kérdés, hogy két hívember, tehát Isten ügyéről van szó, és ez a fontos, még ezt most szeretnék mondani, és hogy gyülekezetről van szó. A gyülekezetről. Ha két hívő pereskedik a bíróságon, az a gyülekezet szégyene is. És figyeljetek, itt egy, ez azért, amit most mondok, azt azért tudom, mert a kommentárt, hogy olvastam, az segített megérteni az ősi szövegnek a jelentését, és figyeltek, hogy is van a jelentés a hetedik versben, így van a Károliban egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. És akkor az ősi szövegben ez a gyarlóság kifejezés, ez azt mondja, hogy veszteség, egyfajta pusztulás kifejezés is benne lehet, tehát valami, ami nem csak gyarlóság, rosszaság, hanem valami, ami veszteség. És ez azért fontos, mert hiába nyeri vissza a bírósági döntés miatt az a hívő azt, amiért ő harcolt, tehát igaza lesz és megkapja azt, amiért harcolt, mégis ő is vesztes. Ő is vesztes, meg a gyülekezet is vesztes. Ez veszteség. pedig elvileg az igazság győzedelmeskedett a bíróságon. Azt mondja, ez veszteség. És azt mondja, hogy már az is veszteség ti bennetek, itt mondja a gyülekezetnek, tehát nem csak a két emberkének mondaná, az egész gyülekezetnek, hogy törvénykeztek egymással. És ez az egymással kifejezés meg olyan az ősi szövegben, ami azt mutatja, hogy nem annyira a két emberre gondol az apostol, meg nem annyira, hogy általánosságban, ha törvénykeztek egymással, hanem azt mondja, hogy veszteség ti bennetek, hogy törvénykeztek magatokban a jelentés, hogy a hívők között egyáltalán van ilyen ügy. Ez már veszteség. Hogy egy gyülekezetben vannak olyan hívők, akik pereskednek. Ez nem jó. Ez a gyülekezet egységének a megcsúfolása. Ez a gyülekezet egysége vesztesége, mert hogy szeretheti egymást az a két hívő, aki pereskedik. Értitek? Tehát mind a kettő a gyülekezet, mondjuk, hogy Sámuel ifi tagja, most már legyünk nagyon személyesek, mind a kettő Sámuel ifi tag, a Sámuel ifi egysége elveszett, mert két ember pereskedik egymással. Ez nekik is szégyen, meg az egész gyülekezetnek szégyen, veszteség, gyarlóság. És a két hívő miába mondja, hogy mi csak egymással pereskedünk, azt mondja, hogy nem, ez az egész gyülekezetet érinti, mert egyek vagyunk. Tehát már nem csak az angyalokat fogunk ítélni, világot fogjuk ítélni, hogy az Úr előtt micsoda jövőnk van, hanem a jelenben a gyülekezet szeretet egysége károsodik. Én a hívő harcolok a magam igazáért a bíróság előtt, Korintusba, győztem, és jövök a testekhez, kérdétek testvéreim, győztem, és itt van az, aki, és mondja csak, hogy téged a bíró elítélt, itt hol van a szeretet? Hol van az egység? Mondja Pál. És itt jön utána, miért nem szenveditek inkább a bántalmazást, miért nem tűritek inkább a kárt? Miért nem szeretünk átszenvedni? Ezt most kérdezem. Miért nem szeretünk átszenvedni? Mi van a nem szeretünk kárt szenvedni háttegyében? Illetve előtte még egyet kérdezek, ha valaki úgy érzi, és ezt mondjam, ha valaki úgy érzi, hogy én szeretek kárt szenvedni, azt kérem mondja most kell. Komolyan, tehát az... Mert akkor az is egy fontos oldala lesz a megértésnek. Van-e ilyen, aki szeret kárt szenvedni? Tehát szereti, hogyha csendben megfosztják valamit. Ilyen messzebb dúzeretni, ugye? Nem. Jó, akkor miért kell szeretni?
Úgy érezzük, hogy...
Hogy?
Tehát, hogy nem tudom, hogy a bíróság szerint kell lakni. Ez akkor így nem... Én nagyon is értelek, nem? Én biztos, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy
De mi az igazság? Ebben a... Most az mindegy. De most nem kezdjük. Várjál, tehát amikor kárt szenvedsz, tehát valamire ellopják, valamit nem ad meg neked az a hívő testvér.
Az ember általában saját érdekeit.
Igen.
És hogyha valaki úgymond ebbe a szférába belép, és számomra úgy tűnik, hogy jogtalanul teszi,
igen,
általában nem szeretik.
Mm-hmm. Jó, de miért? Tehát a saját szféra? Olyan erős a saját szféra?
Igazságtalan.
Igazságtalan, ez saját szférát érinti a...
Hogyha mondjuk olyan tapasztal meg, amire szükségünk van eléggé,
igen,
akkor az...
Igen.
Akkor
nyilván... Igen, mondjuk a örökségből van szó, azért mégse... Igen, már az is örökségre szükségünk van, mert nem tudom tovább élni.
Nem szeretünk veszíteni.
Nem szeretünk veszíteni.
Úgy gondoljuk, hogy valami minket megillet.
Ez az. Már közel. Ez már egyet. Én nagyon közel vagyunk.
Úgy érezzük,
hogy igen. Velem ezt nem lehet, én hívő vagyok.
Nem azért.
De azért is. Hívő vagyok, nem hülye.
Az igényt teszem, hogy mit van, amit nem úgy kaptál.
Ah, igen. A teológus az jutott eszébe. Igen, mit van, amit nem kaptál volna. Igen. Ugye érzitek, hogy most már akkor ezt kimondtad a nagy jelszót, hogy elvileg ami van, azt kaptam. Na most, ha elveszik, meg a lelki testvéret, az nagyon rosszul esik. És mind az igaz, amit mondtatok. És amikor azt mondja az apostol, hogy miért nem szenveditek inkább a bántalmazást, ez a bántalmazás egy nagyon súlyos kifejezés, az a szó van ott, hogy igazságtalan cselekedetet. Igazságtalan cselekedetet. Tessék? Lelki bántalmazás is lehet, igen. Igen. Megvádolt, tehát lelki bántalmazás is lehet, meg lehet egyfajta fizikai bántalmazás. Igazságtalan cselekedet. Például, ugye az apostol, Pál apostol, amikor készülnének megverni Jeruzsálembe, amikor elfogta az illetve az ezredes nem elfogta, hanem megmentette a meglincseléstől, és ki akarta vallatni, ezt nem még olvastuk a cselekedetek könyvében, már meg is kötözik Pált, és akkor készülnek megostorozni, és akkor mit mond Pál? Vajon szabad-e nektek római polgárt megkorbácsolni? Vagy hát megbeszűzni. És hát nem szabad. Tehát például az apostol nem hagyta magát igazságtalanul megbeszűztetni. Filippiben ott nem szólt semmit, hogy a római polgár, hanem jó, megverték Kaloda, és akkor ilyen volt a földrengés, kiszabadul, megtér a filippi börtönőr, és utána a bírók, akik elítélték őt, ugye próbálják elküldeni, csak úgy csendbe, akkor mondja Pál, hogy római állampolgárként igazságtól megbeszűztek. Tehát az apostol még ragaszkodott is ahhoz, ami azt mondjuk, hogy nem hagyta, hogy igazságtalanság történjen vele, de emlékeztek, hogy Pál viszont hihetetlen sokszor megverték. Mert akkor meg a hitéért. Volt, amikor nem hagyta magát bántani, jogilag, se, de nagyon sokszor igen. Ő is vállalta a szenvedést. És volt, amikor még a lelki testvéreitől is vállalta. Az van tehát a hátterében, most a bántalmazás az tehát lelki vagy fizikai, a másik pedig, hogy a kár az, amikor tényleg meg is fosztanak valamitől. Ez mind a kettő súlyos és kellemetlen. A kárhoz szeretnénk visszatérni, mit van, amit nem kaptál volna. Tehát Isten mindent megadott nekem, amire szükségem van, és nekem a nekívánt parancsolat jut az eszembe, az a tizedik. Nekívánt felebarátott házát, és a tíz parancsolatnak az ilyen ne parancsolatainál mindig van egy pozitív jelentés, hogy kívánd azt, ami a tiéd, vágyakozz utána, de ne az legyen az Istened. Ne az legyen, ami alapján mindent más lemérsz. Illetve ha ne kívánd a másikba, benne van, hogy a másik javát akart. Segíts, hogy a másik kívánsága teljesülhessen. Szeress fel a barátodat, mint magadat. És a szeretet, Jézus szavai szerint, néha elszenvedő szeretet. Szenvedő. Hordozzátok el szeretetben egymást.
Hát értem, nem tudottam, amikor volt egy ilyen családi összegési problémát, azt gondoltam, még pedig elején, hogy nem ireg is le van terhelve.
Hát hogy nem, így van. Így van.
És hogy belegondoltam, hogy megéri ezt, tehát hogy mi lenne ennek az ára, és én elkezdődik a patolomát az enyém, és nem a tiéd, és nem a tiéd, hanem az enyém, és veszekednék fazékon, és nem a tiédséget. Szóval, hogy megéri az nekem, hogy az enyém legyen, hogy végétlenség legyen a szeretében, meg közöttem, hogy a családnak közöttem. Tehát ilyenkor lehet, ilyen, nem tudom én, lehet akár sorolni, hogy igen, megérni, mi lenne ennek a vége, tehát hogy akkor érdemes a távolban nézni, hogy mi lenne ennek a végkimenetele, hogyha én ezt így folytatnám. Megérdez, hogy végkétlenség legyen, hogy szeretetlenség.
Tehát ebben az érzésedben, gondolkodásodban akkor az volt a fő, hogy a családtagjaidat szeretné továbbra is úgy szeretni, ahogy eddig tudtad?
Igen, hát a békesség megőrzése.
Aha, tehát a békesség miatt inkább ne. Aha.
Igen.
Tehát azért fontos, mert lehet, hogy a családtagjai nem változtak semmit. Ugye engem bántalmazásért. És a bíró, ha mennék bíróságra, kimondaná, hogy nekem van igazam, és megkapnék mindent, ami nekem jár. De a másik érdekében, a gyülekezet egysége érdekében, az Úr népe szent volt a érdekében csinálok valamit. Ez a szakasz itt erre akar utalni.
Azt nem kérdezi, mi van akkor, hogy ha valaki ezt elszenvedi,
igen?
És arról, attól az oldaltól, akitől elszenvedik, miután nincsen egy visszajelzés, legyen az pozitív vagy negatív,
igen?
Ez időről időre folytatólagosan mégis előfordul. És ráadásul visszaél a helyzettel, mert így, hogyha hatalmat ad az ember a másiknak a kezébe,
igen.
Azzal, hogy elszenvedi, nagyon sokan ezt nem emberi pozitív gondolkodásnak fogják szól, hanem egy olyan hatalomnak, amivel nem él, hanem visszaél az
igen.
ember.
Hívők, de hívőkről van szó? Most már nem mindegy, mert most itt hívő. Most ez fontos, hogy itt elvileg...
Megmondom őszintén, hogy ez annyira szerintem annyira nehéz kérdés, hogy ez hívőknél és nem hívőknél is előfordulhat.
Ez igaz, csak egészen más a te hívő viselkedésed, hogy anyja, ha tudod, hogy valaki abszolút nem ismeri Istent, Jézus, nem is foglalkozik vele, mit tegyek, hogy a szeretetet mutassam, Isten szeretetét, az elszenvedő szeretetet. És egészen más, hogyha tudom, hogy hívő testvérem. Csak most éppen hitetlenül viselkedik.
Mondjuk a hívő az egy azért érdekes példa számomra, mert valaki mutatja, hogy ő hívő, de legbelül meg kevésbé az, vagy a gesztus.
Azért mondtam még, hogy hívő, tehát ifi tag, mondjuk, de most nagyon hitetlenül viselkedik. Ezt talán még az egész ifi is el is ismeri, és mindenki tudja róla. És a bíróságon, ha menni pereskedni, a világi bíróság simán elítélni, hogy ő azt csinálta. Most bocs, hogy ilyen személyessé teszem, csak erről van szó. Ilyenkor könnyű lenne azt mondani, hogy nem is hívő. Csak itt azért kezdtem azzal, hogy az ötödik részben a hívő gyülekezet valakit kizár a közösségéből. Az aztán nem, ha te így viselkedsz, nem vagy hívő. De itt a hatodik részben nem erről van szó, tehát az a probléma, ami felvetődött a életükségre való dolgok miatti pereskedésnél, valahogy nem. Tehát nem volt olyan, ami miatt a gyülekezet dolgot végigérték volna, hanem azt mondja Pál, ebben a kérdésben szenved el a kárt inkább, vagy miért nem szenved el a kárt? Nem hagytam el a kérdésednek a lényegét. Ez az, hogy visszaél esetleg azzal, ha én úgy viselkedem, az már itt, az egy másik kérdés. Hogy Uram, mit tegyek, mert úgy látom, hogy azt a szeretet, amit én igyekszem megélni, ő is így és így. Használja ki? Ki használ?
Van egy igenem, amikor Pál arról beszél, hogy az élősködőket, tehát hogy attól óvj, vagy gyülekezetet, hogy...
Ha hívőről van szó, ilyen esetben te elszenvedted a bántalmazást, a kárt, és az a hívő, magát hívőnek mondó gyülekezeti tag mégis piszkál, akkor már megint nem az, hogy menjünk bíróságra, jó, akkor mégiscsak mondjak egy bíróság, hanem akkor a gyülekezet közösségével együtt. Csak te oldaladra a gyülekezet egységét akarod munkálni, ez a fontos. Tehát nem csak ő miatt, hanem a gyülekezet miatt is, nem magad miatt is. Engedelmeskedel Istennek. Ez most nagyon elméleti, de vallom, hogy Jézus, mert az Úr Jézus ezt mondja. Tehát, hogy maradjon a gyülekezet közösségében a rendezés kérdése. És ez azzal jár, hogy te elszenvedsz valamit, kevesebbet lesz valamiben, ami pedig jósan tiéd lenne, de te a helyeden vagy, és ha másik nem áll a helyére, akkor...
Van erre valóság közül, amit a gyülekezet színen részben?
Volt már.
Igen?
Volt. Olyan... Igen?
Jó.
Volt. Az egyik gyülekezetben, most hagyd nem mondjam, hogy hol, ott úgy nem gyülekezet elé vitték, hanem ez egy könnyebb eset volt, a gyülekezet előtt ismerte el valaki, hogy miben bírkezett, és ezt őszintén megvallotta. De mivel ő olyan, tehát férfi volt, és ő sok ember előtt amúgy sem tud nagyon beszélni, ő leírta, hogy miben érzi magát vérkesnek, és miben bántotta meg az adott testvért, vagy az egész gyülekezetet is, és ezt a lelkész olvasta fel, de ott volt. És úgy mondta lelkész, hogy ő helyette mondja el, mert nem tudná felolvasni. Nálunk pedig volt egyszer olyan, hogy valaki az úrvacsorától lett eltiltva, mert ő a gyülekezet nagy közösség, nálunk, a gyülekezet nagy közösségén, mert tessék? És te figyelj, nagyon jó a kérdésed. Ez nem bírósági tárgyalás volt, ugye? De ez is azt tudod, tehát ha gyülekezeti fegyelmet gyakorlunk, ez is a gyülekezet egységért van, meg annak a testvérnek a megjavulása lehetőségéért. Tehát ez nem büntetés, hanem fegyelem. Hogy vár, tehát vegye észre az a lelki testvér, hogy ő valamiben gyülekezett és hibázott. És álljon helyre az élete Jézussal és a gyülekezettel. És a te eseted már ide jönne.
Mivel akkor, hogyha nem egyfelől megítélhető a dolog, tehát hogy a gyülekezet egyik fele ezt mondja, a másik fele azt mondja.
Látod, ez izgalmas kérdés. Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés. Elvi szinten azt tudom mondani, de most komoly tetezel van, tehát tud elvi kérdés. Elvi szinten, Isten elé kell vinni a kérdést. Te, és akkor most jön a primitív népek, amit mondtál, vagy jó, hogy elmondtad. Az egyházunkban van úgynevezett egyházközségi bíróság. Tehát ezt még úgy tudom, pasajéten sem kellett, hogy működjön. Az egyházközségi bíróság azt jelenti, hogy a lelkész, és megvan, hogy presbiterek, egy nehéz kérdésben döntenek. Ez egy kicsit olyan, amikor idősebb emberek döntenek. És ezt el kell fogadni a gyülekezetnek. Amit Jézus mondott, hogy vigyétek az egész gyülekezet elé, most úgymond bírósági szinten gyakorlatilag ez ezt célozná, de hogy az egész gyülekezet nevében ott van ez az egyházközségi bíróság, és ők hoznak egy döntést. Isten előtt állnak, átnézik a dolgokat, ott is lehet védekezni meg. Tehát az is egyfajta per, de ott fontos, hogy nem hitetlen bíró előtt vagyunk pereskedők, hanem Isten népe kijelölt vezetői előtt. Én olyan vagyok, aki nem szeretek fegyelmezni, ismertek engem. Minden megengedtem nektek is. Tehát én nem szeretek fegyelmezni, de vallom azt, ha kell, akkor ezt megcsinálom én is, az Úrért. Viszont én is már szenvedtem, tehát azt tudom mondani nektek. És nem, nagyon nehéz, döbb nehéz. Legszeresen megfolytanám azt, aki tőlem elvesz valamit. Igaz? Abba, amit elvett. Tehát értitek, tehát, hogy ez a szív. És Jézus ezért mondja, hogy szenvedjétek el. És most bírósági tárgyalásokról volt szó, de én azért hoztam ezt elétek ezt az igét, mert nekem is beszélt, meg szólt, hogy én azt mondom, hogy a bírósági per előtt el tudnátok mondani, hogy honnan indul ki akkor? Tehát mi lehet az elején, amikor két hívő már megy a bíró elé, a világi bíró elé. Tehát mi előzte meg? Az egyik hívő valamelyik mondjuk megbántotta a másikat, elvett tőle valamit. És akkor ott mi van?
Nem
beszéltek. Beszél egymással, tehát akitől elvettek valamit, az megy a másikhoz, hogy te elvettél tőlem valamit. És? Bocsánatot kér tőle, aki elvette, tessék visszaadom, ne haragudj, hogy végeztem az Úr elmestelmet. De nem ez történik. Uh-huh. Akkor mi történik?
Nem
ismeri el, igen, tehát nem ismeri el. Jó?
Elismeri,
de nem oké. Lehet, hogy elismeri,
jó? Vagy bizonyítélet
kell. Igazolt, hogy ott ilyen volt, oké. Okay. Jó? Mert
már is eltitkolja a valóságot.
Valóságot eltitkolja, jó? És akkor akitől elvettek, az mit csinál? Hazudik magyarul, igen. De ma már vigyázzunk a hazugságra, mert tudod, nem mindenki. Tehát mit csinál az, aki elkezd magába morgolódni. Elkezdi nem nagyon szeretni azt, aki ilyen hívő, testvér, haragszik rá, egyre jobban belelobalom magam, és akkor megyek a világi bíróságra. És a világi bíró igazhatat nekem, vissza kell adni, amit visszaadott, és Pál azt mondja, már amikor mentél a világ, már akkor veszteség, gyülekezetnek is meg neked is. És a vég, és ez a durva, figyeljetek, az a durva, hogy sőt, ti okoztok bántamodást és kárt, még pedig atyátok fiainak. Ez a durva, hogy tőlem vettek el valamit, és ha én megyek pereskedni azért a valamiért, mert nem jut eszembe semmi, amit az Úr pozitív értékeként mondana ennek az igaz tényében is, hogy te okozol kárt a másiknak. És ez azért nehéz, mert tulajdonképpen hiába van nekem igazam, mert tőlem vettek el is, engem ért a kárt, és én kiharcoltam a magam igazát, a bíró igazat adott. Várjál, itt szeres bírós, tehát itt világi bíróságról van szó, tehát nem a gyülekezeten belül elintézve,
hanem bíró. Nem, csak hogyha megkerülti a gyülekezet érdemény.
Ja, össze, igen.
És a gyülekezet teljesen vagy
össze. Gyülekezet is kártyámban lett, igen. Igen. Tehát itt azt mondja, hogy nem valósult meg, tehát elvilegben alapján szerint nem valósult meg a krisztusi szeretet. Hiába, nekem is ezt nehéz ezeket a mondatokat kimondani, tehát itt az ige erre mutat, hogy te okozol. Mert azt mondja, hogy a gyülekezet, tehát az egész, tehát valami nagyon nincs rendben, akkor, amikor ilyen van Korintusban. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy hiába győzedelmesedik az igazság, meg a gyülekezet hiába tud az egyik testvér mellé. Az a másik, akit elítéltek, jogosan ráadásul, az a másik gyülekezettől nagyon távol került lelkileg. Meg hogy megy így a gyülekezette? Hogy úrvacsoláztok? Mit mondott Jézus? Gondoljuk már végig. Figyeltek, én nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy nem szabad menni pereskedni. Noha, értitek, tehát én csak tehát szeretném tisztázni ennek az igének a nagyon gyakorlatilag elveit, meg gyakorlati dolgait is. Jézus mit mondott? Emlékeztek el. Ha valaki el akarja tőled venni a felső ruhádat,
adod
az alsót is. Jó. Ha valaki egy mérföldút a készüljük téged, hegye vele kettőre. Hegyi beszél, emlékeztek Mátőt? Igen. Igen. De ha még egyszer megüti, akkor... Tehát itt azt mondja, értitek, Jézus azt mondja, hogy az Úr népében más szabályok vannak. Én azért mondom, hogy ezt élve, hagyd mondjam nektek, mert ezt az igét most elmondom, és lehet, hogy én velem is már valami rossz fog történni, vagy valaki majd kárt okoz nekem. Értitek? Tehát hogy lehet, hogy az Úr engem sem fog próbálni. Na, Tibor, mit szólt ehhez?
Nekem, ami eszembe jut, ha szabad mondani,
mondjad, igen.
Hogy nekem az, hogy így van magam életét végig gondolva, azért nem milliókról pereskedek, hanem egy kis üveg mézről, vagy egy pici kommentárról, ezek most élő példák.
Igen.
Tehát ami én végig gondolom, nekem mindig azokon tudok inkább pereskedni, ami nekem nagyon fontos, az egyik a pénz, a másik meg a kaja.
Jó neked!
Egy kollégiumi közösségben diákként ez a két dolog azért elég fontos tud lenni. És szóval tényleg én azt látom itt, hogy azért Pál azt említi sokszor, hogy hétköznapi dolgokban, meg jelentéktelen ügyekben. Tehát, hogy nem biztos, hogy arról volt szó, hogy a családi örökség, meg a nem tudom milyen
dolgok. Csak ott ugye a családi örökség, azért mondom itt nálunk, mert ilyen volt már.
Igen.
És az ott millióktól van szó.
És csak annyit akartam mondani még, hogy szóval megdöbbentő volt így, ezt ha lehet, nem mondjátok tovább. Nem ömlengeni akarok, de most volt konkrétan egy ilyen példa, egy ilyen eset, hogy bejött valaki a szobámba, és hát van-e nekem a Filippi beérkezés levélhez egy kommentárom, és mondtam, hogy itt van, én véletlenül megvettem, mert nem elfejtettem, hogy nekem már megvan, ráadásul azt a másikat úgy kaptam valakit, teljesen ingyen, ezt a másodikat meg extra olcsón tudtam menni 550 forintért, és akkor eltelt egy hét, és a barátnője, aki a párkapcsolatokban úgy tűnik a pénzügyeket intézi, oda jött hozzám, hogy ő utána nézett, hogy ez a kommentár most már nem 550 forint, hanem 420 forintért meg lehet venni, és egyébként is egy kicsit ütött kopott, úgyhogy ők 400-at adnak érte, és én teljesen kikeltem magamból, hogy hát ez micsoda dolog, én ezt 5000-ért megvettem, és mit akarnak 150 forinttal megrövidíteni, és hogy egyébként is akkor inkább valakinek odaadom ingyen. És akkor erre egy harmadik ember megszólalt, hogy jó, nekem meg adod a 550-ért, legalább nem kell elmennem majd megvenni.
Igen,
teljesen. És akkor végig gondoltam, hogy hát az Úr ügyéért munkálkodunk, teológusok, lelkészek leszünk, és ilyen dolgokon tudunk egyszerűen hiú indítatásból szerintem, hogy nem tudom, mi van.
Nem, mert nem szeretünk átszenvedni.
Velem történt már meg olyan, hogy például elfelvettem valamit, akkor felöltlik bennem a gondolat, hogy egy olyan érzés, hogy hát ilyen tehetetlen vagyok én, vagy ez a... Vagy úgy kudarcként élem, hogy nem voltam elég erős valamit járni. És ez így nagyon nehéz. magammal helyre tenni ezt az érzést. Tehát lehet, hogy már nem is haragszom a másikra, hanem hogy magamra kezdek haragudni.
Igen.
Igen, ezt miért szenvedtem már, hogy ilyet nem álltam mondani.
Igen, de ugye nem tudjuk elszenvedni, tehát valami feloldás csak kell. És mi a feloldás Jézus szavai szerint? Tehát miért fordítom oda a másik orcámat is? Vagy miért adjam oda a felső ruhámat, illetve az alsót is? Miért menjek két nélkül? De mi a, tehát hogyan oldódik fel? Mert azért, mivel alaptermészetünk szerint a bűnös alaptermészet ilyen, de ha az úré vagyunk, akkor változás történt, de mi a feloldás? Velünk rosszat tesznek, gonosz történik, bántanak, kár ér. Elszenvedem a kárt. Mi az erőt hozzá?
Következőes. Hát, amit én elmondok, az szeress fel a barátod, mint magadat.
Igen. Igen? De, kis, de a, ez a szeretet, ez honnan származik? Mert benned nincsen? Hm? Honnan? Isten, igen. Hogy ő hogy szeretett. És az Isten szeretete azt mondja, ha már mondjuk igazságérzetünk fáj, hogy hát majd az Úr igazságot fog szolgáltatni, hogyha arra lenne szükség. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem hagyjátok az igazságosan ítélőre. Róma 12. És figyeljetek, mi világot fogunk ítélni, mi angyalokat fogunk ítélni. Nem azt mondja, mi a lelki testvéreket fogjuk majd az utolsó nap, és hogy milyen jó érzésem, hogy elvette azt a 120 forintomat, és majd az utolsó, amik eljön az új, és akkor majd ott fog állni előtt, és hogy meg fog szívülni, hogy elvetted a Balázsodat. Értitek? Tehát, hogy ez van benne, nem? Hogy majd én uram, majd akkor. De azt mondja, itt az igaz, hogy nem elvér van szó. Nem a hívőket kell ítélni akkor, hanem azt mondja, hogy itt az Úrra, ami igazságosan ítél, és hogy bosszút áll, ha kell. Így főleg a nem hívőkre jó gondolni, mert a hívő testvére már nem állhat bosszút az Úr, mert te a nem hívő még bosszút állhat, igaz? De ha arra gondolsz, hogy ha bosszút áll Isten a nem hívőn, aki jó megbántott, akkor az megint nem jó, mert most akkor elkárhozik? Azért a 120 forintért kárhozom el valaki? Vagy mennyiért, most nem tudom, mennyi volt. Hát azért mondom, mert 150 értitek? Tehát, hogy amikor arra gondolunk, hogy elmegyük bízni, ha elszenvedem, én szenvedem el, de mégsem csak én. Mert ha én szenvedek, akkor Jézus is szenved velem együtt. Ezt elmegyek, de én tudom, megélni nehezebb nekem is.
Én nekem nem kérdésem az a szeretetésben. Ilyenkor azon túl, hogy én igazából szeretem, hogy most elfogadom, hogy jó, oké, visszakozom, nem mint
amit
tudja. Tehát, hogy ebből mi a tanulságot,
hogy
a másik,
és
hogy itt van érvényesül a
szeretet, vagy... Hát így, hogy te elszenveded a kárt.
De akkor ebből csak, ez igazából nekem
mindig. Nem csak neked, jó, a gyülekezet.
De a másik, mondjuk az a másik, akivel
na hát ez, no, igen, ezzel kell...
Ja, jó.
Ugye, ez, nem az, jó lesz megkérdezni, mert ezzel kell befejeznünk az alkalmunkat, nem azért, hogy lezárjuk, hanem hogy mert én nem értünk végig, tehát igen, pont ezek is, hogy mi van azzal, aki ezt tapasztalja.
Igen, mert igazából ilyenkor
általában
az van, hogy jó, hát jaj, de jó nekem, nem is nagyon mozgolódott, nem is érdekeltem az életet, nem mondott ellen, de akkor igazából ez csak gyógyszerzónában, de...
Vagy amit mondtál, ugye, hogy lehet, hogy tovább. Igen. Hát akkor felbátorodik, és akkor csinálja tovább.
Igen, és ugye akkor...
Na, akkor hol van a igen? Meg a másik, amit te mondtál, Mozi?
Nem tudom, hogy elég tétel, csak hogy... Hát nincs pont a végén, hanem
hát de amit mondtunk ott, hogyha ő tovább csinálja, akkor ott van egy gyülekezet közössége.
De ha nem hívő
az más, az könnyebb.
Igen?
Hát az azért könnyen, mert az nem hívni azért könnyen, mert akkor majd meglátod az Úr előtt, hogy most mit csináljál. Vagy, nem mondom, figyeljetek, nem, elvileg, figyelj, elvileg itt nem mondhatok semmit. Ez az ige a fereskedésnél az Úr törvényéről szólt.
Nem mondhatok átszerűen, hogy az ember
lekerül
a balett
kategóriába. Igen, inkább igen. Igen, a hívő nem hülye, színű.
Igen.
Ez, igen, ciki. Igen, tehát Pál apostol volt, amikor nem hagyta magát elveretni. Jézus, amikor megütötte a katona, akkor támogja, hogy ha békeztem, jogos, akkor jogosan, de ha nem csinálom, nem csinálom, csinál, akkor miért ütöttél meg? Elméletben két eset lehetséges, alapár szerint. Lehet, hogy Jézusért kell szenvedned, és nem csinálhat semmit. Tehát az egyik, szenvedsz Jézusért akkor már. Bárk is sokszor ellették, meg Jézust is váltották, ugye? Ha meg nem hívők csinálnak valamit. Most a te esetedben a családtagok nem hívők voltak. Na, ugye?
Igen.
Jó. Tehát te ezért mondta, hogy amit Isten akkor neked hívő emberként ad tanácsul, meg jó ezt szerintem megbeszélni a gyülekezettel is. Hogyha nem egyedül akarok ebben talán is döntést hozni. És te ott a békesség, a családomról a békesség miatt valamiről lemondtál. Van az az ige, hogy az Úr neked annál sokkal többet adhat, ez az egyik királynál hangzik el. Ez egy nagyon fontos ige, amikor kárt szenvedtek. Hogy 150 forintnál is többet adhat az Úr. De tényleg, tehát...
Szakadjuk el.
Igen. Jövök én, figyeljetek, Amerikából jöttem haza, a Gyuri barátomnál voltam 2008 tanárjában is, és jó sok könyvet rendelhettem, de azért nem túl sokat, tehát nem érkezett meg mindegyik sajnos. És bennem van, hogy szerintem van, amelyik lehet, hogy egyáltalán nem érkezhetett meg, és akkor elveszett az a dollár, amit befizettem, hogy nyitom. De tényleg ezt fel tudtam dolgozni az Úrban, hogy mindegy. Örülök annak, hogy amint megvan, az megvan, és lehet, hogy veszteségért. Tehát nem biztos, de lehet. Ezért fájt nekem is. Viszont kiderült, hogy tavaly jött egy énekkar Amerikából, és a Gyuri barátomnak is, meg nekem is hoztak egy csomó könyvet. És akkor belegondoltam, hogy ha nekem ezeket a könyveket Amerikából postán kell megrendelni, akkor az mennyibe kerülne, most meg ők minden elhozták. Tehát lehet, hogy nekem a posta miatt elveszett talán pár dollár a könyve, de hát annak sokkal többet kaptam vissza most így. És jó volt ezt látni, hogy azt is bízom Istenre, hogyha elveszik valami, és azt is merem Istenre bízni, hogyha nem. Sőt, ad. Én azt mondom, hogy lehet, hogy nem kell valakinek lenned, és én most nem hívők esetében mondom, lehet, hogy hívő emberként azt mondod, hogy menjünk bíróságra. Ezt most azért mondom, lehet, hogy ha nem hívőről van szó, akkor az nem a gyülekezetet érinti, de tudjad azt, hogy viszont ha bíróságra mész, nem hívővel pereskedni, te a gyülekezetet is képviseled, és nem hozhatsz szégyent a gyülekezetre. És nem lehet mindenfajta megoldási lehetőséget. De lehet, hogy nem tud lenni.
És Jézus mondott, hogy megbékés, úgy valami
belesítés van, és egyszerűen
nincs
szóval. Nincs. Jobban is
pedig
Bibliát,
mint én. Egyszer beszél arról Jézus, hogyha valakivel valami belesítés van, akkor és ha mentek a bíróhoz, akkor próbálj vele megbékélni úgy közben, mert hogyha oda kerülsz a bíróságért, akkor bármi lehet.
Vagy a bíróhoz, igen.
És ki nem jössz annak, hogy megnevezik az utolsó pillanat is. Tehát azt gondolom, hogy azt az számomra ez azt jelenti, hogy szóval ember meghetünk mások meg is van írva, hogy amennyire tőletek pedig értek mindenkivel békességben, és rosszul járhat az ember, hogyha pereskedik
akár. Most, figyeljetek, gyakorlatot mondok, hogy Kán bácsinak és Róbertnek is, meg nekem is volt már beszélgetésem hívőkkel, és tényleg nem 160 forintokról volt szó, hanem sokkal többről. És én személy szerint akkor a beszélgetésben tényleg próbáltam afelé terelni, hogy nézzünk Istenre, nézzünk Jézusra, nézzük ezeket az igei igazságokat, és úgy igyekezz meglátni hívő emberként, hogy mi a te utad. És bizony, most akkor az én esetemben nem ment bíróságra. Megtehette volna elvileg, de nem ment. Tényleg nem az összeg számít a kárnál. Azt számít, hogy én az Úr népét is képviselem valahol. Tehát például ez egy nagyon fontos, hogy ha engem ér bántalmazás, az nem csak engem ér, hanem az Úr népét is ér, meg a tudat is éri. És ezért mondja, hogy te ne okoz bántalmazást is. ez az utolsó, tehát a nyolcadikás azért kemény, hogy te mindent, te győztél, a gyülekezet is neked adott igazat, és még a bíró is neked adott igazat, de mégis veszteségért mindenkit, a gyülekezetet is, téged is, mert egy valaki a gyülekezetben, aki ráadásul nem hívőként is elkezett, pedig hívő, ő most hogy fog helyreállni? Ott hagyja a gyülekezetet? Értitek? Tehát elveszítettünk egy tagot. Mert nem a krisztusi szeretet, a krisztusi alapelvek valósultak meg.
Nekem az jut eszembe, hogy most azért lehet, hogy nagyon ömlegősen hangzik, de hogy azért volt egy nagyon nagy Balek, aki a világ mindenség ura volt, és lemondott azért erről az uralomról, hogy nekünk örök életünk lehessen. És akkor én megfordítom a kérdést, hogy nem az a baleksága, hogy én tudom, hogy nekem örök életem van, de csak azért is még azon a 150 forinton vacakol.
Ez egyébként nagyon fontos. Igazság.
A baleksága, az te érzed magad baleknek, vagy a többiek ítélnek?
Az már, igen. Az a mindegy. Ha én érzem azt is rossz, a többiek ítélnek, azon kellemetlen. De...
Azt mondom, hogy a lehetséges, hogy te nem kell magad baleknek, de biztos könnyűség annak kellnek.
Igen. De az életünket sose ad befolyásolni. Jó, de az életedet sose ad befolyásolni, hogy te hogy gondolkozol magadról, vagy többiek, mint annak, hogy hanem az Isten előtt. És mondom, ez fontos, amit te mondtam, mi a különbség, hogy is a gyülekezet álljon oda mellénk. Még én is menjek oda a gyülekezethez, hogy segítsetek, mert nagy baj van. És az is lehet, hogy a gyülekezet együtt arra jutunk, hogy akkor nem harcolunk azért a kárért, de a gyülekezet akkor viszont támogassa. Mert mondjuk lehet, hogy nem örökölhet lakás, vagy elveszít, most nagyon durvát mondok, valamit elveszít, és azt látszol neki, hogy figyelj, lehet, hogy inkább nem egy bíróságra. De akkor a gyülekezet segítse. Elviekben, de én hiszem, hogy a tökorban is működhet.
Azt szeretném kérdezni, kapcsolatban az előzőkkel.
Na?
Vannak olyan vélemények, amik építő jellegűek, és azokat hogy én vágyom, hogy meghalljam. Tehát ami engem támogat, vagy éppen jó értelemben kritizálni kell, az, hogy érdekeljen engem, hogy aki mondjuk gúnyorosan engem véleményez, hogy engem, nekem azt végül teljesen mindegy, hogy baleknek tartanak, vagy sem.
Hát figyelj, téged baleknek tartanak, hívőséged miatt, akkor tudat is baleknek tartják. Tehát én nekem ez adja mindig a feloldást. Nem csak engem bántanak, hanem elsősorban az urat. Minden, ami engem ér, az urat ér először.
Ez minden fontos, hogy inkább kell Istenre tetszeni mindenben.
Mondja, nyugodtan.
Az egyik az az, hogy azt minden fontos, hogy nem... Szóval én úgy érzem, hogy Pálaposra itt a jelentéktelent, azt az angyalok ítélete mellett ítéli jelentéktelennek, tehát nem azt gondolom, hogy belefér a milliós örökösödőségben is, mert örökké valóság, hiszen szökésből ez még mindig jelentéktelen. Ami még eszembe jutott, amit Jézus mondott, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványi vagy, szeretitek egymást. És hogyha én oda megyek a hívő atyám fiával a bíróság elé, a hitetlen bíróság elé, akkor a hitetlen bíró most miről fogja megismerni azt, hogy Jézus tanítványi vagyok. Azt mondom, hogy ez egy fontos.
Tehát mi missziói szempont. Még azt nem is mondtuk, hogy csak behoztad a példát.
Egyébként visszatérve a 150 forintos példám.
De csak hogy nehogy túl sokat beszélj róla.
De sokszor volt úgy, hogy gondolkoztam azon, hogy mióta itt vagyok már kollégista, és még nem történt velem, hogy szokták mondani, hogy Budapest az egy veszélyes város, és hát megrabol, kirabolnak, stb. És én egyszer pont az ablakomból láttam, hogy valaki késsel támad meg valakit, majd a szünetben elmesélem. És én azon gondolkoztam, hogy egy ilyen helyzetben mit csinálnék, hogy hú, hát akkor biztos odaadnám, kér egy jelzést, és adok neki 2000-et, és nincs tudom, elmegyünk még egy ATM-hez, és kiveszünk egy pénzt is. Szóval ilyenek jártak a fejembe, és közben meg ennyire. Szóval szerintem sokszor pont az a fontos nekünk, vagy nekem, mint keresztény, hogy a mások hogyan fognak majd megítélni egy ilyen cselekedet után, de valójában meg apró dolgokba nem tudok engedelmeskedni, és kicsinyesen ragaszkodok ahhoz, amiről úgy hiszem, hogy az enyém, és közben meg ilyen nagy hiú dolgokat szeretnék, hogy nem tudom, ilyen nagy mártéságok, meg nem tudom, de közben meg ebben is csak én vagyok a középpontban, és nem az, hogy engedelmeskedjek.
A nekívánt parancsolat, a tizedik, az arra utal, hogy minden istené, és amin van, azt mind tőle kapom, és én kívánjam nyugodtan, amit az Úr nekem akar adni, és ha megadja, akkor legyek hálás, ha nem adja meg, akkor is legyek hálás, mert valamit úgy látod, hogy mégse adja meg. És akkor majd imádság is tűsönítünk, a 12. vers, minden szabad nekem, de nem minden használ. Tehát, amit mondtál, Lász, hogy hihetetlenül megköt, hogy én ennyire ragaszkodom a jelentéktelen dolgokhoz, és nem azt látom, hogy de én ki vagyok igazából az Úrral való kapcsolatomnak, hogy milyen a jövőben mekkora dolgokat fogok csinálni az Úrral. Tehát ez képtelenség, és ez szabaddá tesz. Jézus is szabad volt. Jézusra bármit lehetett csinálni, nem volt. Tehát a balek volt az emberi szinten, de mégse volt az, ő szabad volt. És ez az igazi szabadság. Nem a jelen dolgai kötnek elsősorban. És a másik oldalon gyűjtünk, meg ha kirabolnak, akkor szólunk a rendőrnek, hogy azért csak nézzék, amit hát elfogják azt, aki kirabolt. Ez megint más kérdés talán, de itt a történetben hívő testvérek voltak itt. És én azzal zárom tényleg, hogy fogjuk meg a bántalmazás kérdését, az igazságtalanság, tehát egymásnak kérdését már az elején. Tehát ha megbánt valaki, akkor lehet, hogy kezdjem azzal, hogy mondja neki, te, amit most mondtad, hogy nagyon bántod. Mert lehet, hogy észre se vette. És akkor már is helyreállt a kapcsolat. Azért mondtam, hogy megbántsalak. De akkor miért érzel így irántam? És akkor lehet, hogy tisztázódik. Meg egymást is oda kell figyelnünk. Tehát a szeretet az ige is fontos nekem, mint hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Van, amikor ez az elfedez azt jelenti, hogy ha már elkövették, de nem fog kiteljesedni, vagy az is lehet, hogy el sem követik többet, mert szólunk egymásnak. Imádkozhatunk közösen, vagy pedig nem közös imádkozunk.